mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az ősi húsvéti köszöntéssel. Krisztus feltámadott, valóban feltámadott. És az apostoli köszöntéssel is természetesen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a kórus szolgálatát követően a 187. dicséretünket énekeljük fennállva e húsvét ünnepében. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük győzelmes húsvéti dicséretünket, a 356. dicséret valamennyi versét, felvirrat áldott szép napunk. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, a húsvéti öröm üzenetet, úgy, ahogyan János evangéliumának 21. részében a 14-től 23-ig terjedő versekben olvassuk.
Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő azt mondta: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így válaszolt: legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig azt válaszolta: igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte: szeretsz-e engem? És ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Bizony, mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg is majd Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem! Péter pedig megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsora közben az ő kebelére hajolt, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól: Uram, vele pedig mi lesz? Jézus pedig azt válaszolta: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! Elterjedt azért ez a beszéd a testvérek között, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik te rád? Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Feltámadott Úr Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk téged a mi legnagyobb ünnepünkön, amikor ünnepelünk téged, és azt, hogy te bevégezted a megváltás munkáját. De amikor itt te előtted állunk, amikor veled beszélgetünk, akkor te kérdezel is bennünket, és mi is mi magunkat, mint egy tükörben látjuk. Látjuk, hogy mennyire keveset dicsőítünk téged a hétköznapokban. Látjuk, hogy milyen tehetetlenek vagyunk sokszor a jóra, és hogy lázadozunk ellened a szolgálat vagy az engedelmesség útján. Te látod azt is, hogy a mi szívünk sokszor nem elég készséges a szeretetre. Add, hogy ennek az ünnepnek a napjait neked tudjuk szentelni. Így kérünk most, hogy kérdezz ma is bennünket, és kérünk, hogy eleveníts meg ma is bennünket a te ígéd által. Kérünk, tegyél fogékonnyá ma bennünket az ígédre, és adj nekünk békességet. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvének 28. részéből, a 13. versből hirdetem nektek. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga, aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére készülve a 338. dicséretünk első versét énekeljük, lelki próbáimban Jézus légy velem. Istennek az az áldott szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek. Írva található a felolvasott helyen János evangéliumának 21. részében, a 14-től 23-ig terjedő verseiben. Ezt az ige szakaszt nem olvasom fel még egyszer, hanem megpróbáltam összefoglalni a példabeszédek könyvének 25. részében, a 15. rész második felével. A szelíd beszéd megtöri a csontot. Amen. Kedves testvérek, Jézus történetének legváratlanabb, legmeglepőbb eseménye volt a feltámadás. Tanítványai ugyanis mindenre számítottak, csak éppen erre nem. De Jézus úgy viselkedett és úgy szolgált továbbra is, mintha nem történt volna közben semmi. Persze ezt csak olyan értelemben merem kijelenteni, hogy feltámadása után sem nyugodott Babérjain, hanem folytatta azt, amit nagy hét előtt is tett. Sokszor elhangzott már ebben az esztendőben itt a szószékről, hogy ő volt a legcsodálatosabb lelki gondozó, és ezt a szolgálatát rendíthetetlenül folytatta tovább. A húsvéti történetek is tele vannak ugyanis gyöngétséggel, bátorítással, ha kell feddéssel, ha kell buzdítással. Ahogyan feltámadása után Jézus beszélt az asszonyokkal, ahogyan a reszketeg, a félő asszonyokat bátorította, hogy ő vele találkoznak valójában. Ahogyan megjelent a 11-nek, akik félelmükben bezárkóztak, és ő a zárt ajtón keresztül megjelent közöttük, és megint csak buzdította és bátorította őket, vagy ahogyan Tamás érdekében újra eljött a következő vasárnapon is, hogy Tamást is megbuzdítsa az ő jelenlétével, és ugyanígy gyöngéden és mégis határozottan beszél Péterrel abban a történetben, amit most felolvastunk. Vegyük végig, hogy Pétert elesése, azaz a háromszori tagadás után hogyan állította helyre a mi Urunk, és ebben éves témánkra rímelve, hogyan végezte lelki gondozói szolgálatát. Tehát Jézus, mint lelki gondozó, először is feltámadásának erejét adja. Jézus lelki gondozói szolgálatában ez a legnagyobb különbség a kereszthalál előtti és a feltámadás utáni pásztori munkájában. A nagy mű, a megváltás már elvégeztetett, övéinek megszerezte a bűnbocsánatot, és nyújtja nekik feltámadásának erejét. Ez aztán majd pünkösd után lesz teljesen nyilvánvaló, de már húsvét vasárnap estéjén is ezt olvassuk, ezt mondva rájuk lehelt, mármint a tanítványokra is így szólt, vegyetek szent lelket. alapigénkben, ez nem annyira nyilvánvaló, tudnélik, amit mondtam az előbb, hogy feltámadásának erejét adja, de az egész történetből a feltámadott Jézus ereje sugárzik Péter felé, és sugárzik mi felénk is. Jézus, mint lelki gondozó, másodjára emlékeztet a bűnre. Péter Jézus elfogatásának éjszakáján, félelmében, gyávaságból háromszor is megtagadta mesterét. Azután megszólalt a beígért kakas. A háromszori tagadásra emlékeztet Jézus a háromszor föltett kérdéssel, szeretsz engem? Hiszen helyreállítás, nincs bűnlátás és nincs bűnbocsánat nélkül, de figyeljük meg, hogy mennyire gyöngéd itt Jézus. Nem vágja Péter fejéhez, hogy hát mit tettél, hát háromszor is elárultál engem. Három csöndes kérdéssel emlékezteti őt bűnére, és Péter teljesen megérti az üzenetet. Vajon mi hogyan cselekszünk, amikor Isten valamit mond nekünk, talán nem is egyszer, hanem kétszer vagy háromszor, vajon megértjük-e, hogy mire akar elvezetni, milyen bűnlátásra, bűnvallásra, bűnbocsánatra, vagy pedig hárítunk. Hárítunk, minthogyha nem is hallottunk volna semmit. Harmadjára önismeretre vezet. Ugyanis Jézus nem simán ugyanazt a kérdést tette fel háromszor, hanem egy megrendítő decrescendo hangzott fel a zenei formák között. Ismerjük ezt a kifejezést, hogy decrescendo, amikor egyre halkul, egyre lejjebb száll valami. Itt is ezt látjuk, hogy Jézus fokozza a kérdést, de nem úgy, hogy egyre nagyobb kérdéseket tesz fel, hanem egyre lejjebb adja, egyre kisebb jelentőségű kérdéseket tesz fel, hiszen először azt kérdezi, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél. Másodjára csupán azt kérdezi, hogy szeretsz engem, és harmadjára azt kérdezi, ez a fordításokból nem derül ki, de az eredeti görög szövegben így van, hogy kedvelsz-e engem. Tehát jobban szeretsz engem ezeknél, szeretsz engem, kedvelsz engem. Jézus egyre lejjebb adja, Péter pedig alázatosan és őszintén megvallja Jézus iránti szeretetét, azt, amire képes. Mert mindháromszor azt válaszolta, igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek téged. Az első kérdés így hangzott, jobban szeretsz engem ezeknél? Péter nem olyan régen még úgy fogadkozott Jézus elfogatása előtt, ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Vagyis, kimondatlanul is azt mondta, lehet, hogy ezek, mármint a többi tanítvány, megbotránkoznak benned, de én nem. Azaz, én jobban szeretlek téged ezeknél. Most pedig elhangzik a csöndes kérdés, jobban szeretsz engem ezeknél? És Péter most már nem fogadkozik, hanem azt válaszolja, hogy kedvellek, Uram, nem jobban, mint a többiek, de te tudod, hogy kedvellek téged. A második kérdés így hangzott, hogy szeretsz engem? Jézus itt már lejjebb adta, nem azt kérdezte, hogy jobban szeretsz engem ezeknél, hanem csak simán az, hogy szeretsz engem. De itt egy olyan ige szerepel, amit ismerünk, tudnélik, hogy agapé szeretettel szeretsz engem, önfeláldozó, mindenen túlmutató szeretettel szeretsz engem. Péter nem olyan nagyon régen még úgy fogadkozott, ha meg kell veled halnom, akkor sem tagadlak meg téged. Most pedig nem fogadkozik, hanem csöndesen bevallja, kedvellek, Uram, de nem agapé, nem önfeláldozó szeretettel, mert meghalni érted, nem lettem volna képes, inkább megtagadtalak. És a harmadik kérdés még lejjebb adja Jézus, kedvelsz engem? És ekkor jut el Péter a megszomorodásig, de hogyha emlékezünk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelére, ott beszél Pál a megszomorodásról, de azt mondja, hogy a világ szerint való megszomorodás halált szerez, az Isten szerint való megszomorodás az az igazi. És itt azt látjuk, hogy Péter Isten szerint szomorodott meg. Így olvassuk a 17. versben. Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz-e engem? És azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Persze itt az eredetiben a kedvellek szó szerepel. Igen, ő csak erre képes, kedveli Jézust. Azaz, a lelkigondozó Jézus helyes önismeretre vezette el Pétert. Korábban túl sokat gondolt magáról. Itt most már alázatosan és önismeretve jutva, és megszomorodásra jutva vallja be azt, hogy kedveli Jézust, de többet nem tud mondani. De Jézus nem áll meg itt, mert negyedjére igazi szeretetre is indít. Péter háromszor is megfogalmazta, hogy szereti Jézust, egyelőre csak kedveli, de majd egyszer el fog jutni az agapé szeretetre, az önfeláldozó szeretetre is, hiszen Jézusért majd meghalni is képes lesz. Erre utalnak Jézus későbbi szavai a 19. versben. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd, tudnélik Péter, Istent. Aztán ötödjére Jézus, mint csodálatos lelki gondozó, megbízást ad. Gondolhatnánk arra, hogy tulajdonképpen olyan ez, mint a munkaterápia, amikor valaki depressziós, akkor igen jót tesz neki, hogyha feladatokat kap, de azért itt nem csak erről van szó. Itt nem munkaterápia céljából történő megbízatást ad neki Jézus, hanem valódi megbízatást. Mindhárom kérdés, majd mindhárom válasz után Jézus háromszor is megbízza Pétert a pásztori szolgálattal. És ez a megbízás, ez is emlékeztetés Péter elhívására. Akkor ott a Genezáret tónál, a csodálatos halfogás után Jézus azt mondja Péternek, ne félj, mert mostantól embereket fogsz halászni. Itt pedig háromszor is elhangzik, legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. Sőt, tulajdonképpen, hogyha jól belegondolunk, ez nem is csak egy sima megbízatás, hanem ez a többre bizatás. Hiszen emberek pásztorának lenni, az több, mint emberhalásznak lenni. Hiszen az emberhalászat fogalmában benne van az, hogy Isten lelke segítségével embereket Jézus Krisztusnak megnyerni, de nincsen benne a folytatás. Az emberek pásztora, hogyha valaki itt Péter, akkor ebben viszont benne van a folytatás is, a legeltetés és az őrzés. Hatodjára Jézus kijelentéssel erősít. Jézus, mint csodálatos lelkigondozó, kijelentéssel erősít. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. A helyreállításhoz, a megbízatáshoz még más biztatásra is szükség van, még más biztatás is járul, még akkor is, hogyha első ránézésre ez nem tűnik biztatásnak, hiszen Jézus Péter haláláról beszél. De mégis biztatás. Egyrészt azért, mert benne van az, hogy Péter megéri az öregkort. Ugye azt mondja, hogy amíg fiatal voltál, addig felövezted magadat, amikor pedig megöregszel, más övesz fel téged. Tehát Péter meg fogja érni az öregkort. Másrészt benne van ebben az ígéretben az, hogy megdicsőíti majd Istent. A halálával erről szól az ige, de nyilván korábban az életével is. Ez is benne van. És végül benne van az a biztatás, hogy nem fog újra elbukni. Agapé szeretettel marad hűséges az ő drága megváltójához. Tehát kijelentéssel erősíti Jézus Pétert. Mondom, ránézésre talán nem tűnik ez biztatásnak, bátorításnak, pedig mélységesen az. Végül figyelmeztet az összehasonlítás veszélyére. Jézus lelkigondozói szolgálatához ez is hozzátartozik, figyelmezteti Pétert az összehasonlítás veszélyére. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter pedig megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsora közben az ő keblére hajolt, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól, Uram, vele pedig mi lesz? Jézus pedig így válaszolt, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Nem Péter dolga az, hogy mi lesz Jánossal. Neki magának kell végig hűségesen megállnia, vagy ha úgy tetszik, végig járni hűségesen az Urat Jézus követésében. Mert amikor valakit Isten helyreállít, amikor valakit Isten megbíz szolgálattal, akkor azért az a veszély is szokott bennünket fenyegetni, hogy kezdjük összehasonlítgatni magunkat másokkal. Hát, ő vele mi lesz? Ő vajon milyen szolgálatot fog ellátni? Ő vajon hogyan fog meghalni? És valahogy ide is illik az, amit Pál apostol más összefüggésben mondott. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Mondhatnánk azt is, hogy ki vagy te, Péter, hogy más szolgája érdekel téged, hogy mi lesz vele, hogy hogyan fog szolgálni. Hát majd ő, mármint János, tulajdon urának, Jézusnak áll vagy esik, de meg fog állni ő is mindvégig. Látjuk tehát, hogy feltámadása után az a Jézus, aki olyan gyöngétséggel, olyan bátorító szavakkal fordult az asszonyokhoz, fordult a 11-hez, fordult Tamáshoz, most ezzel a gyöngétséggel és bátorító szavakkal fordul Péterhez is. És így látjuk Jézus csodálatos lelkigondozói munkáját, ahogyan feltámadásának erejét adja, ahogyan bűn emlékeztet a bűnre, ahogyan önismeretre vezet, ahogyan szeretetre indít, megbízatást ad, kijelentéssel erősít, és figyelmeztet az összehasonlítás veszélyére. De azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy Jézus lelki gondozói szolgálatának mégis van két olyan mással össze nem hasonlítható sarokköve, ami bennünket alapvetően nem jellemez, csak hogyha Jézustól vesszük azt. Az egyik a kereszthalál, amellyel nekünk bűnbocsánatot szerzett, a másik pedig a feltámadás, amellyel megigazulást adott. Ezek a legcsodálatosabb lelki gondozói alapok, ezt csak ő tudta megszerezni és nyújtani nekünk. Hiszen Jézus az, aki megint csak Pál apostol szavait idézve halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Ezen a húsvéton, kedves testvérem, fogadd el Jézus Krisztus lelki gondozói szolgálatát, hogy azután te is gondozhass másokat. Amen. Isten igére válaszként a 348. dicséret harmadik versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, nékünk megigazulást. Urunk, hadd áldjunk, hadd magasztaljunk téged feltámadásodért, hogy csodálatosan vállaltad a kereszthalált, és harmadnapon mennyei atyád föltámasztott téged, hogy nekünk bűnbocsánatot, örök életet és a feltámadás reménységét ajándékozd. És köszönjük, Urunk, hogy amikor feltámadtál, nem rögtön mentél a mennybe, hanem még 40 napot itt töltöttél a földön, hogy csodálatos gyöngétséggel és biztatással bátorítsd a tanítványokat, hogy taníts még őket, hogy magyarázd nekik, hogy elvégezd mindazt, amit még el kellett bennük végezned Tamásban, hogy ne csak a láthatókban higgyen, hanem a láthatatlanokban is, Péterben, hogy igazi önismeretre és szeretetre jusson. Urunk, köszönjük a te csodálatos lelki gondozói munkádat. Kérünk, hogy ezt a munkát végezd bennünk is, és végezd rajtunk keresztül másokban, add, hogy gyülekezeted lehessen az a közösség itt Újpesten és szerte Magyarországon és ebben a világban, ahol a te szavaidat hirdetik, a te cselekedeteidet cselekszik, ahol vigasztalást, bátorítást, megújulást nyújtanak a te szent lelked erejében. Így kérünk, Urunk, hogy erősítsed és bátorítsad a betegeket, akik kórházban vagy otthon fekszenek betegágyon, így bátorítsd és vigasszald a gyászolókat, hogy mutass rá a te feltámadásod hasznára az ő életükben is, és kérünk, hogy így munkálkodj az egész világban, hazánk életében is, hogy adj ébredést, hogy minél többek megismerhessenek téged, és ennek az egész világnak az életében, hogy akik a tiéd, azokat hívd el békességgel és bátorságban. Kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.